a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
$332 millió gyorssegély érkezik Székelyföldre a parajdi katasztrofális helyzet kezelésére, közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban. Nacsa Lőrinc azt mondta, a parajdi katasztrofális helyzetben a Székelyföld számíthat ránk, kifejtette. Szerdán a Nemzeti Összetartozás napján a magyar közmédia egésznapos adománygyűjtő kampánnyal és műsorfolyammal jelentkezett, és a magyar emberek 166 millió forint adományt ajánlottak föl Székelyföld megsegítésére. Orbán Viktor miniszterelnök ígéretéhez híven csütörtökön aláírta azt a kormányhatározatot, amiben ezt az összeget a magyar kormány megduplázza. Így tehát 332 millió forint gyors segély érkezik Székelyföldre, tette hozzá. Ukrajna ma is instabil és veszélyes ország, írta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence bejegyzésében úgy fogalmazott: Ukrajnában a háború miatt a belső rendfenntartás is meggyengült, a bűnözői csoportok visszaszorítására kevésbé alkalmas az állam. Többféle bűncselekmény esetében is magas az ukrán elkövetők száma, mutatott rá, hozzátette. Magyarországon évente 600-800 bűncselekményt követnek el ukrán állampolgárok, és 200-400 ukrán fogvatartott van a börtönökben. Az államtitkár tájékoztatása szerint az ukrán hátterű online csalások száma kiugróan magas volt, ezért a rendőrség is fokozta és fokozza a tevékenységét ezen a téren. Az online csalások mellett a leggyakoribb ukrán elkövetésű bűncselekmény típusok a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, az erőszakos bűncselekmények, a lopások, a hamisítások és a közlekedési bűncselekmények, ismertette. Brüsszel szerint a szexuális propaganda előrébb való, mint a gyermekek védelme. Mi azonban ezzel nem értünk egyet, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 aktuális csatorna műsorában az Európai Bíróság főtanácsnokának állásfoglalására reagálva. Az uniós bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot a gyermekvédelmi törvénnyel. Hankó Balázs szerint azonban ez gender propaganda, a brüsszeliták az Európai Bíróságot is elfoglalták. Az az álláspont, amely szerint az alapértékekben nem a gyermek és a család a legfontosabb, szembe megy mindazzal, amit Európáról gondolunk, és amit a magyar alaptörvény tartalmaz. A gender lobbit és a gender propagandát uniós alapértékké nyilvánítják. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság perelte be Magyarországot azzal az Európai Parlamenttel közösen, amelyet Manfred Weber manipulál, azért, mert mi azt mondjuk, hogy óvodában, iskolában ne legyen gender propaganda, ne legyen szexuális propaganda, felül akarják érni a nemzeti szuverenitásunkat, közösségünket, kultúránkat, mondta a miniszter. A fővárosi közösségi közlekedés pénteki 10 perces leállítása kiállás Budapestért, kezdeményezéséhez több fővárosi cég és intézmény szakszervezetei is csatlakoztak, közölte a főpolgármesteri hivatala távirat irodával. Közleményükben emlékeztettek, pénteken 11 óra 50 perckor 10 percre leállt Budapesten a közösségi közlekedés. A budapesti közlekedési központ járatai ez alatt a megállókban várakoztak, és a szünet leteltét követően délben folytatták útjukat. Az elmúlt 3 évben több mint 20 000 gyermek részére összesen 4,5 milliárd forint értékben előlegezte meg az állam azokat a tartásdíjakat, amelyeket a külön élő szülő nem fizetett meg, közölte az egyszülős központ a távirat irodával. A közlemény szerint a jogszabályváltozások nyomán a nem fizető szülő helyett az állam előlegezi meg a gyermeknek járó összeget, a család jövedelmétől függetlenül maximum havi 87.240 forint összegig, és vállalja annak behajtását is. Végül az időjárásról. Este általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de az északnyugati határ mentén lehet átmeneti felhősödés, csapadék nem lesz, a délnyugati szél mindenütt legyengül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 36 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa az egyházi mozgalmaknak. Mindig Jézus legyen a középpontban. 14. Leó pápa a nagykáptalanokhoz. Elkötelezett megtérés, missziós lelkesedés, irgalmasság. Leó pápa az Île-de-France-i papok jubileumára. Életetek gyökerezzen Jézusban. A pápa kinevezte dr. Luigi Carbonét a Vatikáni egészségügyi igazgatóság élére. Leó pápa az egyházi mozgalmaknak. Mindig Jézus legyen a középpontban. 14. Leó pénteken audiencián fogadta a világi hívek egyesületeinek, az egyházi mozgalmaknak és az új közösségeknek a képviselőit a Vatikánban. Beszédében kiemelte a hierarchikus és karizmatikus ajándékokat, mint az egyház alapvető aspektusait.
Tenete sempre al centro il Signore Gesù.
14. Leó pápa pénteken arra buzdította a laikus egyesületek és karizmatikus mozgalmak vezetőit, hogy mindig tartsák az Úr Jézust a középpontban, útjuk során. Ez egy alapvető dolog, és a karizmák ezt a célt hivatottak szolgálni. A Szent Atya beszédet intézett a moderátorokhoz, a nemzetközi vezetőkhöz, és a Szent Szék által elismert vagy alapított egyházi egyesületek küldötteihez, akik Rómában tartózkodnak a világiak, a család és az élet Vatikáni Dikasztérium által szervezett éves találkozón.
Alcune sono nate per condividere uno scopo apostolico, caritativo, di culto. Per sostenere la testimonianza cristiana in ambienti sociali specifici.
Beszédében Leó pápa különbséget tett az intézményes csoportok között, amelyeket valamilyen közös apostoli, karitatív vagy liturgikus projekt folytatására alapítottak, vagy a keresztény tanúságtétel támogatására hoztak létre egy meghatározott társadalmi környezetben, és az olyan csoportok között, amelyek karizmatikus ihletésűek, és amelyek a lelkiség és az evangelizáció új formáját hozták létre. Mind az intézményes, mind a karizmatikus alapításokat a kegyelemmel összefüggésben kell értelmezni. Az intézmény azért létezik, hogy a kegyelmet mindig felajánlhassák, és a karizmákat azért adják, hogy ezt a kegyelmet befogadhassák, és gyümölcsöt teremjenek. Az egyház tanítását követve, és II. János Pált idézve, Leó pápa azt mondta, hogy mind a hierarchikus, mind a karizmatikus ajándékok együtt lényegesek a Jézus által alapított egyház isteni mi voltához.
Unità e missione sono due cardini della vita della Chiesa e due priorità nel ministero petrino.
Leó pápa ezután az egység és a küldetés eszméjére fordította figyelmét, az egyház életének két alapvető aspektusára és a péteri szolgálat két prioritására. Ezek összefüggése miatt a pápa arra kért minden egyházi egyesületet és mozgalmat, hogy hűségesen és nagylelkűen működjenek együtt a pápával, mindenekelőtt ezen a két területen. Kiváltképpen arra szólította fel őket, hogy legyenek az egység kovászai, és mozdítsák elő az egész egyházban azt az egységet, amelyet saját szervezeteikben tapasztalnak. Majd a pápa felidézve saját missziós tapasztalatait, arra kérte őket, hogy mindig tartsák életben azt a missziós buzgalmat, amely saját lelki útjukat jellemzi, és arra hívta őket, hogy tehetségüket állítsák az egyház küldetésének szolgálatába. Beszédében Leó pápa emlékeztette hallgatóságát, hogy a karizmák a Krisztussal való találkozáshoz vezetnek, és segítenek az egyház építésében. Ebben az értelemben mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy kövessük Krisztust, aki kiüresítette magát, hogy gazdagítson minket. Akár ha egy apostoli cél elérésére, akár egy karizma megélésére egyesülünk, mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy másokat gazdagítsunk az önkiüresítés által, amit a pápa a szabadság és a nagy öröm forrásának nevezett.
Leó pápa a nagy káptalanokhoz. Elkötelezett megtérés, missziós lelkesedés és irgalmasság. Pénteken délelőtt közös kiagatáson fogadta Leó pápa a Ferences Világi Harmadrend, az Afrikai Missziós Társulat és a Vigasztaló Szolgái Lelkiségi és Szerzetesi Közösségek római nagykáptalanjainak résztvevőit.
Uniscano la contemplazione con cui aderiscono a Dio con la mente e col cuore e l'ardore apostolico con cui si sforzano di collaborare all'opera della redenzione.
A Szentotya mindegyik közösséget eredeti karizmájának újra megbecsülésére emlékeztette, és a zsinati tanítás jegyében kérte tőlük, hogy a szemlélődő imájukat kössék össze az apostoli szeretettel, amellyel a megváltó művéhez csatlakoznak, és Isten országát terjesztik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében a béke legyen veletek, köszöntött a Szentatya a konzisztórium teremben összegyűlt vendégeit, külön kiemelve az egyes káptalanokon most megválasztott új legfőbb rendi előjárókat. A résztvevők közül a nagykáptalan keretében életük és az egész egyház életének fontos időszakában érkeztek erre a találkozóra. Ezért mindenek előtt imádkozzunk az Úrhoz, kérte a pápa, a rendi közösségekért és minden megszentelt személyért, hogy bármely szerzetes intézmény tagjai, mindenek előtt és egyedül Isten keresvén a kontemplációt, mellyel szívvel lélekkel hozzákapcsolódnak, kössék össze az apostoli szeretettel, mellyel a megváltó művéhez csatlakoznak és Isten országát akarják terjeszteni. Idézett Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Perfecte Caritatis kezdetű zsinati konstitúciójából, amely a szerzetesi élet korszerű megújítását tárgyalja. Önök itt most három karizmatikus valóságot képviselnek, amelyek az egyház történelmének különböző időszakaiban születtek, különböző jellegű szükségletekre adott válaszként, ám mindig egyesülve és egymást kiegészítve Krisztus misztikus testének harmonikus szépségében. Leó pápa jelenlévők közül először a legrégibb alapításhoz, Szent Ferenc Világi Harmadrendjének 50 fős csoportjához fordult, amelynek kezdetei magára Assisi szentjére nyúlnak vissza, és amelyet később 5. Miklós pápa emelt rend rangjára az 1447-ben kelt bullájával. a ferences harmadrendiek 113. nagykáptalanján a közös élet, a képzés és a hivatások témáit tárgyalják, amelyek Isten nagy családjának egészét érintik. Fontos azonban, hogy a káptalani találkozó mottojába jelzett fogalomnak megfelelően a bűnbánati karizma fényében foglalkozzanak velük. Ez ugyanis arra emlékeztet bennünket, hogy Szent Ferenc szavaival élve, csak is a megtérés állandó útján tudjuk testvéreinknek a mi úrunk Jézus Krisztus illatos szavait felajánlani. Beszédek középső részében Leó pápa az Afrikai Missziós Társulat nagykáptalanjának 90 tagból álló közösségéhez szólt, amelyet 1856. december 8-án alapított tiszteletreméltó Melchior de Marion Brezillac püspök. Ez a missziós alapítás az egyház életének középpontjából fakad, ahogy azt Ferenc pápa írta az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában.
La storia del vostro istituto, cari fratelli, ben testimonia questa verità. La fedeltà alla missione.
A missziós társulat története jól tanúskodik erről az igazságról. A misszióz való hűség valójában azáltal, hogy idővel ezernyi nehézséget leküzdöttek a közösségeiken belül is kívül is, lehetővé tette számukra, hogy növekedjenek, sőt, a megpróbáltatásokból alkalmat és inspirációt merítve új apostoli horizontok felé forduljanak, Afrikában, majd a világ más részein. Ebben a tekintetben nagyszerű az alapító által rájuk hagyott buzdítás, hogy igehirdetéseikben maradjanak hűek az apostoli igehirdetés egyszerűségéhez, ugyanakkor mindig legyenek készek a kereszt dőrességét elfogadni, ahogy azt Pál apostol nevezi az első korintusi levelében. És így maradjanak egyszerűek és nyugodtak, még a világ értetlenségével és gúnyával szemben is. Szabadok mindenféle feltételhez kötéstől, mert beteltek Krisztussal, és képesek arra, hogy testvéreiket és nővéreiket a vele való találkozáshoz vezessék, mert hiszen egyetlen törekvés élteti őket, hirdetni az ő evangéliumát az egész világnak. Milyen nagyszerű jel ez az egész egyház és az egész világ számára. Végül Leó pápa a legújabban alapított intézet, a Parakletos Vigasztaló Szolgái Rend 25 fős nagykáptalani csoportját köszöntötte. Ők annak a léleknek a szolgái, aki a keresztség ajándéka által bennünk lakozik, és aki meggyógyítja quod est saucium, vagyis ami megsebesült bennünk, ahogyan azt néhány nap múlva a pünkösdi szekvenciában énekeljük majd. A gyógyító lélek szolgái. Ez volt Gerald Fitzgerald atya kívánsága, aki 1942-ben elindította a társulat munkáját a nehéz helyzetben lévő papok gondozására pro Christo sacerdote, Krisztus papjáért, ahogy a nagykáptalan mottója is jelzi. Azóta a világ különböző részein végzi alázatos, türelmes, tapintatos és diszkrét szolgálatát a mélyen sérült emberek közelében, olyan terápiás utakat kínálva számukra, amelyek az egyszerű és intenzív lelki, személyes és közösségi életet magasan képzett szakmai segítséggel ötvözik a szükségleteknek megfelelően tagoltan. A vigasztaló szolgáinak a jelenléte egy fontos dologra is emlékeztet bennünket, mondta Leó pápa, nevezetesen arra, hogy mindannyian, bár arra vagyunk hivatottak, hogy testvéreink számára Krisztusnak, a lelkek orvosának segítői legyünk, elsősorban mi is betegek vagyunk, mi magunk is gyógyulásra szorulunk. Ahogy Szent Ágoston mondja, egy bárka képét használva, mindnyájunknak ebben az életben, mint egy halandóságunknak és gyarlóságunknak megfelelő repedések vannak, amelyeken keresztül ennek a kornak a hullámain át belép a bűn.
Il Santo Vescovo di Ipona propone un rimedio al male. Per vuotarci e non andare a fondo, dice, diamo mano a questa esortazione. Perdoniamo.
A hippói szentbispök pedig gyógyít is javasol a bajra. Hogy üressé ne váljunk, és el ne merüljünk, mondja, bocsássunk meg. Bocsássunk meg, hogy mindenütt plébániáinkon, közösségeinkben, egyesületeinkben és mozgalmainkban, egy szóval mindenütt, ahol keresztények vannak, bárki megtalálhassa az irgalmasság oázisát. Kedves testvéreim, szólt végül immár mindenki ez a pápa. Köszönjük a látogatást, amely ma ebben a teremben az egyházat szépségének három fényű dimenziójában mutatja meg nekünk, amelyek a megtérés iránti elkötelezettség, a missziós lelkesedés és végül az irgalmasság melegsége. Köszönjük azt a sok munkát, amelyet végeztek szerte a világon. Megáldalak benneteket, és imádkozom értetek pünkös kilencedében, hogy Isten tervei szerint egyre engedelmesebb eszközei legyetek a Szentléleknek. Köszönöm nektek! Búcsúzott hálásan vendégeitől 14. Leó pápa.
Leó pápa az Île-de-France-i papok jubileumára. Életetek gyökerezzen Jézusban. 14. Leó csütörtökön üzenetet küldött a párizsi egyházi tartomány papjainak. A szöveg, amelyet a Notre-Dame székesegyházban tartott szentmisén Dominique Blanchet, Créteil püspöke olvasott fel, a közösségek iránti nagylelkű és fenntartás nélküli szereteten alapuló szolgálatra buzdít, amelyet a közelség, az együttérzés, a szelídség, az alázat és az egyszerűség jellemez, ahogyan a néhai Ferenc pápa gyakran emlékeztetett minket. A papok szentévi ünnepe és a Presbyterorum Ordinis kezdetű konstitúció 60. évfordulója alkalmából 14. Leó üzenetet küldött a párizsi egyházi tartomány papjainak, amelyet Dominique Blanchet Créteil püspöke olvasott fel. Az egybegyűltek erről az egyházi dokumentumról elmélkedtek a szentévi alkalmon. Csütörtökön az Île-de-France régió papjai 8 helyszínen gyűltek össze az egyházmegyéikben, melyeket lelki jelentőségük alapján választottak ki, hogy püspökeikkel együtt tanulmányozzák és elmélkedjenek a 6. Pál pápa által 1965-ben kihirdetett a papi szolgálatról és életről szóló Presbyterorum Ordinis kezdetű dekrétumról. Ezután a Notre-Dame székesegyházban gyűltek össze, hogy részt vegyenek a szentévi zarándoklaton, és késő délután együtt mutassanak be szent misét. A pápa arra buzdítja őket az alkalomra küldött üzenetében, hogy életük és szolgálatuk gyökerezzen Jézusban. Péter utódja testvéri üdvözletét Laurent Bernard Marie Ulrich párizsi érseknek, az Île-de-France, vagyis a Párizst körülvevő régió összes püspökének és a Notre-Dame székesegyházban szentmisére összegyűlt kedves papokhoz címezte. Leó pápa örömének ad hangot, hogy kifejezheti atyai szeretetét a papoknak és bátoríthatja őket, hogy folytassák szolgálatukat Isten rájuk bízott népe szolgálatában. 14. Leó annak a személyes kívánságának ad hangot, hogy ennek a célnak az eléréséhez a nehéz és gyakran próbatételt jelentő egyházi és társadalmi körülmények között, amelyeket tapasztaltok, arra hívlak benneteket, hogy életetek és szolgálatotok a Jézus iránti egyre erősebb, személyes és hiteles szeretetben gyökerezzen, aki barátaivá tett benneteket, és az örökké valóságig magához alakított benneteket, valamint gyökerezzen a közösségeitek iránti nagylelkű és fenntartás nélküli szeretetben, egy olyan szeretetben, amelyet a közelség és az együttérzés, a szelídség, az alázat és az egyszerűség jellemez, ahogyan Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket. Így hitelesek lesztek akkor is, ha még nem vagytok szentek, és megérintitek a távoli emberek szívét, elnyeritek bizalmukat, és elvezetitek őket a Jézussal való találkozásra. Leó pápa továbbá arra hívja őket, hogy ápolják a papi testvériséget, tartsák fenn a szeretet szoros kötelékét püspökeikkel, és szüntelenül imádkozzanak az egyház egységéért. Végül a Szentlélekhez fohászkodik, hogy segítsen a papoknak minden nap megújítani azt a nagylelkű ajándékot, amellyel a szentelésük napján az Úrnak ajándékozták magukat. A pápa a szűzanya oltalmát és Párizs összes szent papjának és püspökének közbenjárását kéri mindegyikükért, majd ezzel a lelkülettel a szívében adja rájuk apostoli áldását. A pápa kinevezte dr. Luigi Carbonit a vatikáni egészségügyi igazgatóság élére. 14. Leó pápa dr. Luigi Carbonit nevezte ki a Vatikán Városállam kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának elöljárójává, amelynek feladata a vatikáni közegészségügy biztosítása. Dr. Carbone eddig ugyanennek a szervnek az igazgató helyetteseként szolgált, és Ferenc pápa személyes orvosa is volt, aki elkísérte a néhai szentatyát betegsége során. Az újonnan kinevezett igazgató augusztus 1-től tölti be a posztot. Dr. Carbone, Andrea Arcangeli professzor utódja, aki 2020. augusztus 1-je óta töltötte be az igazgatói posztot, és ebben a hónapban lesz 70 éves. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mai műsorunkban a 2017. május 31-i adás ismétlését hallják, melyben Lóczi Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a jegyes oktatásról szóló beszélgetésüket folytatja.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Kedves rádióhallgatók! Szűcs Laura a mai beszélgető társam a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai közül. Már jó pár alkalmat szenteltünk a Hitvalló szerdai adásában a jegyes oktatás témakörének, annak, hogy mik azok a témák, amelyeket a jegyesekkel jó átbeszélni, akár ők egymás között, akár magába a jegyes kurzusnak a keretei között. A mai alkalommal is hoztunk ilyen témákat, hiszen még mindig van olyan, amit úgy gondolunk, hogy érdemes róla beszélni. Az első talán furcsa lesz ezek közül a témák közül, talán nem megszokott, hogy egy vallásos műsorban, főleg ifjúságnak készült műsorban elővesszük, de nagyon aktuális, ez a szexualitásnak a témája. Majd ezt követően a kikapcsolódásról szeretnénk egy pár szót említeni, és végül az egészségről való egyeztetés, az egészség témáját vetjük föl. A szexualitásnak szerinted, Laura, milyen szerepe van a jegyes oktatásban? Mit kell ezen a területen egyeztetni, megbeszélni?
Magának a szexualitásnak van egy alapvető szerepe, az pedig ugye az, hogy a házastársak később ugye gyermekeket kaphassanak ezáltal, és emiatt ugye fontos megbeszélni, hogy szóval, hogy fontos beszélni róla, és nem pedig elzárkózni a témától, mert ugye, hogyha nem beszélik meg, hogy akkor hogy és mint, akkor abból, tehát hogy nem is tudnak jól megegyezni például magában a gyerekek számában egyáltalán, vagy csak szimplán, hogy a másik fél hogyan kezeli ezt a témát.
Igen, fontos talán az, hogy ha bármiféle ilyen betegsége, akár ezen, akár majd az egészségnél mondjuk, hogy akkor azt nyíltan tudjon róla a partnerem, hiszen úgy akar igent mondani rám teljes egészében, neki is joga van tudni mindent rólam, a múltamról, jelenemről. Aztán beszéltünk arról, hogy hát a vallásunk is valamilyen szinten ugye koordinálja ezt a szexualitást, egy kicsit ellentétesen a mai világnak a hozzáállásával. Mit kell itt tiszteletben tartani, egyeztetni?
Ezek a problémák tömire akkor merülnek föl, hogyha például az egyik fél katolikus és a másik fél vagy másik vallású, vagy pedig egyáltalán nem vallásos. Ugye a katolikusok azt tartják, hogy csak a házasságban élik meg a testi érintkezést, és házasság előtt nem. Viszont akik nem vallásosak, nekik igazából úgymond mindegy, és ezért nagyon fontos, hogy tisztázzák, mert ugye a házasság akkor igazi, hogyha tényleg mindketten úgymond érintetlenül adják át magukat egymásnak, hogyha az egyik fél, tegyük fel, már nem az, és akkor neki ez nem nagy dolog, de például a katolikus félnek neki lehet, hogy igenis nagy dolog, hogyha főleg akkor, hogyha a vallását tényleg nagyon fontosnak tartja, és úgymond ezt idézőjelesen beáldozza érte.
Fontos tehát ezt a dimenziót is megbeszélni, igen. És talán már más adásban is említettem, hogy jegyes oktatáson meg szoktak lepődni a jegyesek, amikor az önmegtartóztatás témáját hozom elő. Meglepődnek azért, mert azt még talán elfogadnák, hogy elmondom nekik, hogy amit ők is tudnak fejben, csak esetleg nem tartottak meg, hogy eddig nem lett volna szabad házas életet élniük. Mostantól majd lehet, ha házasságot kötnek, de vajon miért hozza szóba a pap éppen a házasság kötésének a napjai előtt ezt a témát, hiszen már azt mondhatnánk, hogy nem aktuális. Hát dehogy nem aktuális. Nagyon is fontos, hogy ezt a dolgot tudja az ember gyakorolni, tehát az önuralmat, és mindig két példát elő szoktam nekik hozni. Amikor gyermeket vár majd az asszony, akkor hónapokig nem tudnak házas életet élni, és ha valaki ezt nem tudja megszokni, a házastársa iránti hűsége kifejezéseként, akkor hogy bízhat meg benne a partnere, hogy nem máshol keres vigaszt erre. És a másik példám az, amikor munka miatt, vagy utazás miatt távolra kerül az egyik házastárs, hát akkor is, hogyha előtte mi nem gyakoroltuk az önuralmat, ha nem tudott a partnerem irántam való tiszteletből tűrtőztetni magát, akkor hogyan bízhatnék meg benne a távolból, amikor mondjuk Németországban vagy Angliában van hétfőtől péntekig munka viszonyban.
Igen, meg hogyha mondjuk fiatalok, ugye, hát gyakorolják, akkor ugye előfordul az, hogy mondjuk egy 16-17 éves gyerek, ugye tulajdonképpen még gyereknek számít, és ez mostanság igen gyakori, hogy már ők túlesnek ezen, és ugye nyilván ők nem szeretnének még gyermeket várni, tehát ebből adódóan esnek egyik bűnből a másikba, hogy ugye fogamzásgátló szereket használnak, amit ugye a katolikus egyház szintén bűnnek tart, mert ugye az életnek a megakadályozása tulajdonképpen.
Tehát ez is mutatja azt, hogy amikor felkészült, érett személy vagyok, és nyitott vagyok az életre, akkor van helye a szexualitásnak is valóban. És hát nagyon szép lenne, ha ezt együtt gondolnánk ajándéknak, amit a másiknak oda akarok nyújtani, és nem akárkinek, akárhányszor akarom ezt az ajándékot adni, hanem egy valakinek is végérvényesen, visszavonhatatlanul. Tovább lépve a második témakörünk, ez a kikapcsolódás. Talán azt is mondhatnánk szórakozás, pihenés. Milyen dolgokat kell és lehet ezben a területen belül egyeztetni, megbeszélni?
A legalapvetőbb dolog talán az, hogy a két fél között vannak-e ilyen szempontból különbségek. Mert ugye előfordul az, hogy vagy a férj, vagy a feleség esetleg nyitottabb a szórakozásra, vagy jobban szeret eljárni, míg a másik inkább otthon ül, kis családi programot szervez, de úgy kifejezetten nem szeret eljárkálni sehova. És talán ez a legelső dolog, amit tisztázni kell, hogy akkor ki milyen típusú, és hogyha ugyanolyanok, akkor szerencséjük van, ha pedig nem, akkor pedig valamilyen módon meg kell egyezni, hogy akkor milyen rendszerességgel, vagy hova mennek, vagy mikor csinálják azt, hogy jó, akkor inkább most itthon maradunk, és akkor most legyen úgy, ahogy te szeretnéd.
Úgy is fejezted be, hogy legyen úgy, ahogy te szeretnéd, és ez nagyon jól átvezet arra, amit én szeretnék mondani, hogy ebben nagyon sok minden kell az, hogy odafigyeljünk és ismerjük a partnerünket, a másik embert. Nagyon tetszik, van egy ilyen kis segédanyagunk, amiről a jegyesség idején még beszélni kell, már máskor is említettük, ilyen mondatkezdemények, amiket rendkívüli módon szeretnek a párok és oktatáson, hiszen egymásnak tehetik fel a mondatkezdeményt, és a másiknak kell befejezni. És ebben a témakörben nekem az első mondat roppant tetszik, hogy számomra az a pihenés... Tehát ez rendkívül fontos, hogy tudjam, hogy a partneremnek mit jelent pihenés, mert lehet, hogy én nagyon szeretek mondjuk moziba járni, de ez a másik felt idegesíti, vagy fölösleges hercehurcának tartja, vagy ő mondjuk szeret táncolni, én meg mondjuk azt rühellem. Tehát ezt a dolgot azért kell egyeztetni, hogy tudjam azt, hogy nem csak én kapcsolódja ki egy este, és a másik partner még rosszabbul járt, mint ha nem csináltunk volna semmit, hanem tudjam arról, hogy neki mi jelent pihenést. Nem is beszélve ugye az ajándékokról, amikor meglepjük egymást, akkor ha tudjuk a másik hobbiát, kikapcsolódását, mondjuk kedvenc sportját, vagy szórakozását, akkor ebben a témakörben tudok mondjuk olyan CD-lemezt adni, ami az ő kedvenc együttese, vagy azt a sporteszközt, ami számára kedves dolog.
Thank you.
kikapcsolódásnál visszautalnék egy korábbi témánkra. Beszéltük azt, hogy természetesen, ha összeházasodik két ember, két jegyes pár, akkor ők egy családot alkotnak, ahol előbb-utóbb ugye a gyermekek is megjelennek. De megemlítettük korábban is, hogy a házasfeleknek egymáshoz való küldetése nem ér véget azzal, hogy gyermekek is vannak. Sokan, főleg Magyarországon, itt a hagyományos családmodellben úgy gondolják, hogy mi már többet nem szórakozhatunk, mint férfeleség, mert hát gyerekek vannak, és a gyerekek a legfontosabb, és a gyerekekért élünk. És hát sokszor mutatta már ki keresztény kutató is, meg vizsgálat is, hogyha nem fordítanak egymásra időt, akár úgy, hogy a gyerekeket addig a nagyszülőkre bízzák, vagy más elhelyezésről gondoskodnak, akkor elhidegülnek előbb-utóbb egymástól, hiszen egymás felé is megmarad a küldetésük. Tehát ez is nagyon fontos, hogy merjenek együtt kikapcsolódni, ők együtt túrázni, ha nekik ez olyan sokat jelentett. Nem utolsó sorban mondjuk a megismerkedésük idején tett tevékenységek, ha azt folytatják, az úgy életben tartja az egymás iránti szeretetet is, hogy jaj, ezt éltük át, itt kérted meg a kezemet, ezek voltak a mézes heteink.
Vagy hogyha együtt új dolgokat próbálnak ki, az is sokat tud lendíteni egy kapcsolaton.
Érdekes dolgot vett föl ebben a kérdéskörben az utolsó ilyen mondat kezdemény, ami nem is mondat kezdemény a papírunkon, hanem inkább kérdés. Mire akar ez rákérdezni?
A kérdés úgy szól, hogy milyen gyakran akarok majd a családtól függetlenül egyedül kikapcsolódni. És hát igen, ez egy elég fontos kérdés, mert ugye egy családban előfordul, főleg, hogyha gyerek van, főleg, hogyha sok kisgyerek van, hogy az ember azért úgy a munka és a család mellett egy kicsit úgy besokal. És ilyenkor jót tud tenni, hogyha csak egy kicsit kiszellőztetheti a fejét. Ilyenkor van az, hogy mennyire lehet számítani a partnerre, hogy akkor most én megtehetem azt, hogy igenis most rábízom a gyereket, és akkor kérek egy órát, vagy egy két órát, amik barátokkal elmegyek, és akkor valamit csinálunk közösen, és akkor a jövő héten majd én vigyázok a gyerekekre, te mehetsz el. És ugye itt is az a lényeg, hogy tulajdonképpen mindenben az a lényeg, hogy meg kell találni azt a középutat, ami mindkét félnek a legjobb. Meg ugye nem utolsó sorban a gyereknek is a legjobb, és nem az, hogy most őket elhanyagoljuk, mert azért még élni szeretnénk.
Sőt, pont miattuk csináljuk, ez is egy ilyen rossz felfogás, hogy ez önzés, hogy nekem ez nincs jogom, ez főleg családanyák gondolják így, hogy neki nincs joga, hogy saját maga legyen. Még a férjek úgy könnyebben megtalálják a kikapcsolódást a baráti körbe, de a feleségek, édesanyák kevésbé merik ezt megengedni maguknak. És ilyenkor sokszor mondom lelki beszélgetésben, hogy önre szükség van 5-10 meg 20 év múlva is, de ha így folytatja tovább, akkor nem bírja az egészsége sem testileg, sem lelkileg azt a terhet, amit cipel. Tehát ha igenis, ha szereti a férjét, szereti a gyermekeit, szolgálni akar őket sokáig, akkor például pihenjen többet, ha érezi, hogy pihenésre van szüksége, olvasson el egy könyvet, ha magát azt kikapcsolja, nézzen meg egy filmet, sétáljon egyet, vagy bármi, és ne gondolja, hogy ez ehhez magának nincs joga, vagy ehhez ez önzés lenne. Szoktam helyes oktatáson azt mondani, hogy ilyen órákat meg lehet beszélni a két partner között, hogy mondjuk ezek lesznek a Laura órák, amit Laura egyedül tölthet, és ebben megegyeznek a leendő férjével, majd, hogy neki is lesznek ilyen órái. És azt gondolom, ez nem gyengíti, inkább erősíti a kettőjük kapcsolatát. Harmadik témánk, amelyet gondoltunk a mai adásban átbeszélni, ez az egészség kérdése. Elég tág fogalom, úgyhogy reméljük ebben is találunk sok mindent, ami megbeszélésre méltó. Mi fér bele ebbe a témakörbe, mit kell szóba hozni?
Hát ugye ide sorolható az alapvető egészség, betegségek, illetve visszacsatolva a kikapcsolódáshoz az egészséges életmód, mert ugye ez is tulajdonképpen kötődik hozzá. Mert ha az egyik fél sportosabb alkat, akkor nyilván ő igényli azt, hogy akkor most én elmegyek futni, vagy elmegyek valami sportot űzök, mert nekem arra szükségem van. És ugye ez is egyfajta kikapcsolódás. És ugye ennek is vannak bizonyos vonzatai, tehát hogyha az ember ezt a bizonyos sportot tényleg komolyan űzi, akkor annak bizony vannak költségei. Tehát ez még a pénzhez is kapcsolható, ez a téma.
vagy akár olyan nagyon hétköznapi dolog, mint az étkezés, tehát képzeljük el a szituációt, ha ez nem kerül szóba a házasság előtt, akkor milyen képet vághat néhány férj, hogyha letesznek egy tányér műzlit elé mondjuk, és ő mondjuk helyette egy sült csirkét képzelt volna a vacsorának.
Illetve ugye, hogyha valamilyen betegségek fordulnak elő a családban, akár valós betegség, akár csak fogékonyság ugye a családi ágnak az útján, akkor az is nagyon fontos, hogy például az ember milyen gyógyszereket szed. És ugye ez részben amiatt is fontos, hogyha például jönnek a gyerekek, akkor el kell ugye zárni ezeket a gyógyszereket, hogy mondjuk ők nehogy hozzáférjenek. Vagy ugye szintén az, hogy ezek a gyógyszerek is hát viszonylag költségesek, ugye attól függ, hogy milyen betegségről van szó.
Vagy akár csak gondoljunk egy olyan dologra, hogy jó, ha látjuk, egyeztetjük, hogy a kettőnk családjában, ahogy te is mondtad, milyen betegségre van fogékonyság, mert akkor a született gyermekünket tudjuk, hogy mely területtől kell jobban óvni, mert van egyfajta rossz fogékonyságunk arra a fajta betegségre.
És akkor nem kell mondjuk több orvosi vizsgálaton keresztül hurcolni, hanem akkor egyből a megcélzott betegségek alapján
hamarabb felismerjük a tünetet, és hamarabb tudjuk kezelni. Egyébként is nagyon fontos, ugye itt az őszintesség, hogy a felek egymásnak is igenis elmondják, ha éreznek valamit. Ugye ez is egy ilyen mártíromság szokott lenni, ilyen betegség, hogy én nem lehetek fáradt, ugye, mert még el kell mosogatni, ki kell mosni, föl kell porszívózni, vagy még hazahoztam a munkát a munkahelyről, és hogyha még a házastársunknak, vagy önmagunknak sem vagyunk őszinték, azzal, hogy kimerült vagyok, azzal, hogy mondjuk szorít a mellkasom, azzal, hogy mondjuk nem tudok éjszaka aludni, akkor esély sincs arra, hogy a partnerem segítsen abban nekem, hogy ezen a dolgon mondjuk hogy legyek urrá, vagy legalább megosszam a terheket vele, vagy észrevegye a tüneteket, hogyha rossz irányba fordul az életvitelem, életmódom. Más függőségekbe is beleeshet az ember ilyenkor, hogyha nem azzal kezeli, ahogy igazán kezelni kell, hogy a jó Istennel, meg a házastársával megosztja.
Meg ugye vannak ezek az úgynevezett súlyosabb betegségek, mint például a bármilyen rákos megbetegedés, és ebben ugye fontos, hogy ugye házasság előtt nyilván a férnek tudnia kell róla, vagy a feleségnek tudnia kell róla, hogy úgymond tudja, hogy mire számítson, mert lehet, hogy ez nagyon sokakat elrettent, és inkább azt mondja, hogy én ezt nem tudnám végigcsinálni, inkább keres olyan partnert, akiben tényleg megbízol, és ott lesz melletted végig.
Vagy fordítsuk meg a dolgot, akár csak elhiggyem a házastársamnak azt, hogy ő tényleg igent mondott rám. Ugye sokan úgy tartani akarjuk magunkat, hogy én nem öregedhetek, mert nem fogok tetszeni a férjemnek, feleségemnek, én nem mutathatok fájdalmat, betegséget, és akkor egy dolog már akkor bukik ki, akkor derül ki, amikor már tényleg súlyos beteg, mert nem hiszi el, hogy a másik mellette lett volna, és csak annyit kellett volna mondani, hogy bizony most így és úgy érzem magamat, állj mellettem, fogd meg a kezemet, stb. Az egészségbe persze számunkra, most eddig csak a testi egészségről beszéltünk leginkább, bár mindig érinti a lelki egészséget is, de természetesen nem hagyható ki a keresztény családmodellből az egészség, a lelki egészség. Tehát az, hogy őszintesség legyen a felek között, hogy elmondjuk azt is, hogyha küszködünk valamilyen bűnnel, valamilyen kísértéssel, valamilyen rossz szokással, hiszen kivel legyen az ember őszinte, ha nem Istennel és a partnerével. Tehát ez a legbiztosabb közeg, ez az édenkert fala, amikor olyan valakivel osztom meg, aki igent mondott rám minden körülmények között, tehát bátran elmondhatom a lelki küzdelmet, tud a házastársam imádkozni értem, tudunk együtt imádkozni, tudunk együtt lelkivezetőhöz fordulni. Tehát nagyon sok mindenben tudunk egymásnak segíteni a lelki egészség területén is. Egy tanács, egy bátorító szó sokszor átlendíti a partnert, mint ahogy majd a gyermekünket is adott helyzetben.
És ugye ilyenkor fontos a gyengédség, mert ugye, ha valaki valamilyen lelki betegségben szenved, ugye lehet, hogy el tud menni a lelki vezetőjéhez, vagy egy paphoz, vagy akárkihez, hogy most meggyónja a bűneit, vagy egyszerűen csak szeretne beszélgetni, de lehet, hogy valaki inkább azt igényeli, hogy, hogy ugye a családja mutassa ki, hogy, hogy tényleg mellette áll, és igenis bátorítsák.
Ugye, hogy természetesnek tűnő dolgokról beszélünk, de valójában bármit megemlítünk, mindannyiunk előtt van nagyon sok család, a sajátunk, a szüleinké, az ismerősöké, ahol, ahol ez a dolog mégis elcsúszott, és milyen kicsi dolgon múlt volna. Ezért nagyon fontos valóban, hogy előkerüljön egyes oktatáson, és előkerüljön a párok között a kommunikáció, az ismerkedés területén, ahelyett, hogy sok olyan dolog kerül elő, ami nem biztos, hogy a legfontosabb a jövőjüket illetően. Szexualitás, kikapcsolódás és egészség. Ez volt az a három témakör, amelyet ma nagyon röviden velősen, de azt gondolom, hogy nagyon frappánsan összetudtunk foglalni. Segítségünkre voltak ezek a mondatkezdemények, amiről még a jegyesség idején beszélni kell, és hát adásunk végén természetesen imánkat most is a boldog házasokért és a jó készületért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Kedves hallgatóink, hamarosan évfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Évfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című műsorunkat hallják. Ebben ellátogatunk a Nyíregyházi Egyházmegye 10 éves búcsújára. Majd az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát, a Líceumi Krónikát hallják. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunkban, a Zöld Hullám mai adásában ellátogatunk egy autóipari panelbeszélgetésre, melynek fő témája az elektromos autók előretörése volt. Hajnali három óra után a híreket követően a Közéletben a Kárpátok Alapítványt mutatjuk be, valamint megismerhetik a hevesi ízlelő elnevezésű minősített tájétel és gasztrotúra elnevezésű programot is. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Perec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Búcsúzik a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az apostolok örömmel tértek vissza az olajfákról nevezett hegyről Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak imádkozni. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A mennybe menetel után csak húsvét ragyogó fénye maradt az apostolokkal. Áldott világosság. Nem forradalmi fákja, nem tűzvész, aminek városok esnek áldozatul. Krisztus fénye nyugodt, de állandó világítás. Aki meg akarja érteni ezt a világosságot, annak magáévá kell tennie. Krisztus fénye kötelez. A keresztények kötelessége világítani, toborozni, keresni, gyógyítani, jót tenni, ha kell, saját énük terhére is. Nem lehet kereszténynek lenni azért, hogy a kereszténységből meghízzunk. Világítani kell, mint tartóra helyezett gyertyaláng. A világnak a lélek termőföldjévé, nem pedig sírjává kell lennie. Lélegezz bennem, Szentlélek Úristen, hogy csak azt gondoljam, ami szent. Késztess engem, Szentlélek Úristen, hogy azt tegyem mindig, ami szent. Csalogass engem, Szentlélek Úristen, hogy csak azt szeressem, ami szent. Erősíts engem, Szentlélek Úristen, hogy megőrizzek mindent, ami szent. Óva, óvj engem, Szentlélek Úristen, hogy soha el ne veszítselek.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,